Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Kovács Erika, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, örülök, hogy elfogadta a megkívást. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok, köszönöm a lehetőséget.
A Hőkupola néhány napja megmutatta, hogy mi az a körülmény, amit hosszú távon egészen biztosan nem fogunk tudni elviselni. Amikor én 6 órakor kiléptem innen a rádióból, akkor szabályosan orba vágott az a forróság, és nehezen jutottam el a hévig. Héven pedig orba vágott még plusz az a hő, amit a vonat termel. Rendszeres lesz?
Ez is tisztázzuk, mi az a hőkupola, szerintem először is ezt kéne mindenkinek tudja, mert ez ugye ez egy új fogalom magában így a médiában is, meg így a magyar tudományban is, mert ugye ezt mi úgy szoktuk régen mondani, hogy hőhullámok vannak, egyre gyakoribb hőhullámok vannak. Vannak az úgynevezett blokkoló anticiklonok, és ezek okoznak hőhullámokat, egyre melegebb időjárást. Azt az angolból átvettük, ezt a hőkupola kifejezés sokkal jobban hangzik.
Szörnyű
a hangzása neki, de hát átvette a média, akkor meg kell értetni az emberekről, hogy mi is az a hőkupola. Ugye ez a hőkupola, hát úgy kell elképzelni, hogy a legegyszerűbben, ha megpróbálom megfogalmazni, van egy térség, afelé rárakunk egy láthatatlan fedőt, rárakjuk ezt a fedőt, és ugye a fedő alatt van egy nagyon meleg levegő. Pluszban ugye a levegő még süllyed is lefele ebben a fedőben, mert ugye érkezik be az energia, és miközben süllyed, közben egyfolytában, mivel nyomás éri, melegszik maga ez a levegő.
Mint a kuktában,
így van. És ugye ez a láthatatlan fedő nem engedi azt, hogy a hűvös levegőt hordozó ciklonok beérkezzenek fölé az adott térség fölé, gyakorlatilag idézőjelben eltéríti őket másik irányba. És gyakorlatilag nap, mint nap érkezik az újabb és újabb energia a napból is, és érkezik most például a mi esetünkben az elmúlt időszaknak a hőkupolájába Afrika felől is a forró levegő, és napról napra egyre nagyobb mennyiségű hő gyűlt össze. Egyébként ezt az okozza, hogy ugye vannak a jet streamek, ezek a magas légköri futó áramlatok, azok normál esetben nyugatias, keleties irányban mozognak. Ez egy ilyen szűk, vékony szélcsatorna, mindenki találkozott fel, aki már repülővel utazott. Tehát, hogy amikor megy például Budapestről nyugatra, később ér oda a repülő, mint amikor visszafelé indul, azért mert ugye
szembeszél,
és ugye meglovagolja visszafele ezt a repülőgép, ezt a jet streamet, tehát ezt a futóáramlatot. Ugye ezt mi tartja fenn? Ugye nagyon nagy a hőmérséklet kontraszt a szubtrópusi, trópusi területek, illetve az északi sarki területek között. Viszont azt láthatjuk, hogy a klímaváltozás következtében, tehát inkább mindenben a felmelegedés következtében a sarki területek sokkal gyorsabban melegszenek, mint a trópusi, szubtrópusi területek. Nincs már neki meg ez a megfelelő mennyiségű energiája, ami ezt tartósan fönntartaná. Ezért időnként tartósan begyengül, és a nyugatias, keleties irányból egy ilyen omega hullámot vet be, és ennek a közepén Afrika felől forró levegő érkezik fel. És ez nagyon tartós tud lenni. És általában ezek a középtroposzférába haladó jet streameket követik a ciklonok is. Azok elmennek északra, oda viszik a csapadékot meg a hűvös időjárást, a mi területünkön pedig beragad ez a forró levegő, és azt láthatjuk a klímaváltozás következtében, ezt a körülbelül az elmúlt 10-15 évben vette észre a tudomány, hogy maguk ezek a jet streamek egyre gyengébbek, egyre jobban tartósabban behullámzanak, illetve a blokkoló anticiklonok is egyre tartósabbak, és nagyon nehezen mozognak arrébb. Úgy kell képzelni őket, mint az idős kövér embereket. Most bocsánat, hogy ezt mondom, de így kell őket elképzelni. Nagyon nehezen mozognak, nagy a súlyuk, és nagyon nehezen mozognak. Na, ezek a blokkoló anticiklonok, és ebből a klímaváltozás következtében, ahol, hogy változnak a cirkulációs folyamatok, ezek egyre tartósabbak lesznek.
És egyre gyakoribbak is lesznek, magyarán most júliusban kell még egyre számítani. A legfrissebb hírek szerint Franciaország szélét egy újabb hőkupola éri el.
Így van. Tehát ez ilyenkor a nyári időszakra egyébként nagyon jellemző, van egy úgynevezett olyan éghajlati meteorológiai kifejezés, hogy azori maximum. Ez ilyen anticiklon képződési hely az azori szigeteknél, tehát az Atlanti óceánnak azon térségében. Ez gyakran ilyen nyelvszerűen benyúlik a kontinens fölé. Na ez egyre erőteljesebb, tehát egyre ez okozza a blokkoló anticiklonokat, ami ezt a száraz meleg időjárást okozza, ez is hozzájárul a kialakulásukhoz. És azt láthatjuk, hogy az azori maximum egyre jobban befolyásolja a nyári időjárásunkat. Ezért is van az, hogy egyre több a blokkoló anticiklon. Plusz még egyébként, amikor ezen a hőkupolán kívül reked, ugye maga a ciklon nem tud bejönni, ugyanak van egy áramlási rendszere, és annak és tartósan mindig Európa az elő áramlási rendszerében van, az is hozzásegít egyébként, hogy még melegebb levegő, még több meleg levegő érkezzen föl. Tehát összességében azt el tudjuk mondani, hogy egyre gyakoribbak lesznek ezek a hőhullámos, hőkupolás időszakok, és az alattuk lévő hőhullámok pedig egyre intenzívebbek és egyre tartósabbak lesznek. Mi korábban általában egy hőhullám, például a 70-es, 80-as években 3-4 napig tartott a legjobb esetben, de nem milyen magas hőmérséklettel, mint most, de akkor is voltak kánikula időszakok, tehát az 3-4 napig tartott, most egy-egy hőhullám 14-15 napig is kitart itt a Kárpát-medencében, illetve Közép-Európában.
Most megdőltek a meleg rekordok. Azt ki lehet számítani valamilyen módon, hogy mennyi lehet a legmagasabb nappali hőmérséklet? Most 42-nél megálltunk, de hát az is rettenetesen sok.
De hát ezt előre mondta a meteorológia, hogy várhatóan ugye, ez meg fog dőlni. Ugyanek több oka is van, ugye szinkron nézik a levegőnek a páratartalmát, nézik a felhőképet, nézik a szélt, stb. Ez nagyon sok minden befolyásolja azt, hogy nagyjából a modellek azok, hogy tudják megmutatni, de ez várható volt, hogy meg fog dőlni egyébként a melegrekord. Az, hogy a jövőben mikor fog legközelebb megdőlni a melegrekord, vagy például ebben az évben még megdőle, azt még előre ennyire nem lehet tudni. De az biztos, hogy még idén is lesznek ismételten hőhullámos időszakok. Ez sajnos már a nyaraknak a velejárója, hogy egyre több a hőhullám. Ez is, ezzel nagyon fel kell készülni a jövőben.
Álltam kinn a kertben, és abban reménykedtem, hogy a napi 42 fok ki fog sugárzódni a jéghideg világűrben. Nem volt felhő az égen, de nem sugárzódott ki. Miért nem sugárzódott
ki? Nem tud ki sugárzódni, hát ugye beérkezik az energia. Csak úgy nagyon egyszerűen, hogy mondjam már, hogy mindenki megértse. Bejön az energia, ugye ott van energiaelnyelés, elnyeli a talaj, elnyelik a vizek,
a beton,
minden, ugye hogyha planetáris skálán nézem, tehát globális skálán nézem, nagyon nagy mennyiséget elnyel, az óceánok elnyelnek. Pluszban, ami ugye normális, hogy mindig visszasugárzódik valamennyi ugye a világőrbe, ez egy normális, ugye vissza kell neki sugárzódnia. Ott viszont vannak fönt olyan fajta részecskék, molekulák, amelyek megfogják ezt a meleget, ezek az úgynevezett üvegházhatású gázok. Ebből a legtöbb, ugye a leggyakoribb, legősibb az a vízgőz, de ez természetes. Illetve ami nagyon fontos, hogy még vannak emberi eredetű üvegházhatású gázok is, széndioxid, metán, dinitrogénoxid, ózon, a kénhexafluorid és aeroszolok, és még lehetne sorolni tovább, hogy milyen sok emberi eredetű üvegházhatású gáz van. És ezek gyakorlatilag megfogják, és a környezetüknek ugye átadják magát a hőt. Valamelyik ugye erőteljesebb melegedéssel bír, valamelyik kisebb melegedés bír. Például a széndioxidról szoktunk nagyon sokat beszélni. Ugye ez egy gyenge üvegházhatású gáz a széndioxid, de ebből van a legtöbb a vízgőz után. Ez bocsátja ki a legtöbbet az ember. Viszont ami nagyon erős üvegházhatású gáz, az például a metán, dinitrogénoxid, kénhexafluorid, például a metán azért 2-7 év alatt kiülepedik, egy metán molekula kiülepedik magából a légkörből, a széndioxid például 50-150 évig. Így azt szoktuk mi mondani, hogy a széndioxid gyenge üvegházhatású gáz, de hosszú távon sokáig melegít, a metán nagyon erős üvegházhatású gáz, rövid távon rendkívül erősen melegít. Most csak ezt a kettőt össze kell hasonlítanom. Mellette ugye a globális felmelegedés következtében egyre melegebb a légkör, tehát az atmoszféra. Fizika szerint ugye minél melegebb a légkör, annál több nedvességet tud megfogni, tehát annál több vízgőz képes megtartani maga a légkör. Ezért is van egyre több pára, illetve vízgőz magában a légkörben. Csak természetesen minél melegebb a légkör, annál több vízgőz kell exponenciálisan, hogy abból csapadék is kialakuljon, tehát a telítetlen vízgőzt, egyéb fizikai folyamatok következtében, kondenzáció, felhőképződés következtében, tehát először is telítetté váljon, mert ugye ezek a folyamatok kialakuljanak, felhőképződés és csapadék is kialakuljon. Nem így követi ezt egymást. Tehát a hőmérséklet egyre gyorsabban emelkedik, egyre intenzívebben, egyre több a vízgőz a légkörben, egyre többet képes megtartani, viszont a csapadék nem egyenletesen oszlik el, ez pedig már megint tovább kellene mennünk, de akkor holnap estig itt ülünk, az pedig a cirkulációs folyamatok következtében nem egyenletesen mindenhol egységesen hullik ki. Ahol korábban is szárazságra hajlamos terület volt, ilyen például a mediterrán térség, ilyen az Alföldnek a térsége Magyarországon, ott egyre kevesebb a csapadékos nap, miközben ugye szignifikánsan nem csökkent a lehullott csapadék mennyisége. Ott például Nyugat-Európában, ahol eddig is sok volt a csapadék, ott továbbra is sok lesz a csapadék, és a jövőben is egyre több csapadékra kell számítani. De mondok erre egy hosszabb idejű példát. Erre, ahogy megértse mindenki, ugye nyaranta ilyenkor láthatjuk azt, hogy nagyon meleg van, van vízgőz is a légtérben, vagy a légkörben, de nem hullik ki az ki. De ugye az benn van a légkörben.
Muszáj, hogy legyen, mert elpárolgott a Velencei tó, ott kell, hogy legyen.
Ott van. Viszont, ugye, mikor fog ez kialakulni? Ősszel. Mikor elkezd csökkenni maga a hőmérséklet, mert ugye a nap is egyre kevesebb energiát ad, elkezdődnek azok a különböző fizikai folyamatok, ami elkezdi hűteni magát az atmoszférát. Ezért akkor meg majd kihullik majd ez a lehullott csapadék. Ha szerencsénk van, akkor felettünk, ha nem, akkor lehet, hogy pár száz kilométerre arrébb, de az a felgyűlemlett nedvesség az előbb-utóbb, vagy a vízgőz az előbb-utóbb kihullik, majd az őszi, téli, illetve tavaszi időszakban.
A tehenekről, illetve a metánról jut eszembe, ha kevesebb marhahúst tennénk, akkor kevesebb lenne a tehén, kevesebbet kérődznének, kevesebbet púznának, akkor kevesebb lenne a metán a levegőbe, és ilyen lokális módszerrel meg lehetne fogni a metán kibocsátásunkat, vagy nem a tehenek tehetnek róla?
Hát a jelenkornak a klímaváltozásáért ugye persze, hogy hozzátartozik a mezőgazdaság is, mint nagy kibocsátó, meg hozzátartozik az állattenyésztés is, mint nagy metán kibocsátó, de jelenkornak a felmelegedési klímaváltozásáért ne a mezőgazdaságot, meg ne a teheneket okoljuk, ugye mindig kell valami hibást találni, természetesen hozzájárul. De például ugyanennyi erővel akkor rizst se együnk többet, mert ugye a rizstermesztés által is ugye nagy mennyiségű metán megy ki a légkörbe. Vagy ne rendeljünk afrikai vagy latin-amerikai, tehát inkább úgy mondanám, hogy ne rendeljünk a trópusi területekről magunknak semmilyen élelmiszert, mert amíg az ott megteremtődik, ott mocsarasodás kezdődik a mezőgazdasági területeken. Most például azt láthatjuk a műhold felvételekből, illetve tudományos kutatási eredményekből, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt években például az afrikai, illetve a latin-amerikai esőerdőterületeken lévő elmocsarasodás, ami ott megfigyelt természetes mert elmocsarasodás miatt jóval több metán ment ki a légkörbe, mint például az állattenyésztés által. Tehát, hogy minden... Tehát, akkor ennyivel vissza a russzói emeleteket, vissza a természetbe, aztán éljünk akkor bárányfelhő meg napsütésen. Tehát körülbelül így tudnám mondani, akkor ne fogyasszunk semmit. De ugye a szarvasmarha tenyésztés az befolyásolja a gazdaságot. Az ugye hatalmas. Nem a magyar mezőgazdaság, hanem a globális mezőgazdaságra gondolok. Az agráriumnak egy nagyon nagy bevételi forrás, ugye meg nagyon nagy szelete. Tehát azt nem lehet azt mondani, hogy kevesebb húsfogyasztással meg tudjuk menteni a földet. Nem. Itt elsősorban az energiatermelés és az ipar, illetve a közlekedés és a szállítása az, ami most még mindig nagyon nagy üvegházhatású gázkibocsátó.
Például a közlekedésen, meg a szállításon, meg a kereskedelmen a fekete-fehér megoldások helyett nem lehet valami átmenetit találni, hogy lehetőleg, ha nem muszáj, akinél nem terem meg a licsi, az nem mindenáron rendelje magának licsit Kínából.
De valaki meg a licsit szeretén, ezt én sose szoktam az egyéni, tehát az embereknek a fogyasztásába beleszólni, mert szerintem ez a legrosszabb dolog, amikor tanácsot akarunk adni, meg amikor elvárják azt tőlünk, hogy tanácsot adjunk, hogy ki mit csináljon. Ahány ember annyi szokás, ahány ember annyi igény, ahány család annyi szokás, és ezt folytathatnám. Tehát én ezzel nem értek egyet. Minden ember úgy járul hozzá egyébként magához a klímavédelemhez, tágabb értelemben a környezetvédelemhez, ahogyan ő neki tehát lehetősége adódik rá. Nem, én mondjam meg azt, hogy valaki fogyasszon-e szarvasmarhahúst, vagy ne fogyasszon-e szarvasmarhahúst. Valaki lehet, hogy fogyasz sok szarvasmarhahúst, vagy lehet, hogy sokat jár, mert a munkája azt igényli, hogy sokat járjon autóval, például benzines autóval, vagy dízeles autóval, de mellette meg lehet, hogy ő úgy gondoskodik tudatosan, hogy például otthon, amikor 40 fokos kánikula van, nem úgy, mint nagyon sokan, hogy 20 fokra vagy 16 fokra állítja be magát a légkondit, hanem ő 25, 26, 27, 28 fokra, hogy kevésbé terhelje a rendszer. Tehát ahány ember, annyiféleképpen tudunk alkalmazkodni. Tehát másabb az egyéni szinten lévő alkalmazkodás, és teljesen másabb, amikor össztársadalmi, politikai, gazdasági szinten nézem egyébként az alkalmazkodást. Meg a hozzájárulás, vagy a sérülékenység csökkentést.
Számolnak a klímapolitikai modellek az egyes emberek hozzáállásával? Azért kérdezem, mert ahol vízkorlátozást kellett elrendelni, ott szemmel láthatóan megnőtt a helyi vízfogyasztás, mert valószínűleg mindenki úgy gondolta, hogy mindjárt itt a vízkorlátozás, még megtolom a medencét. Amikor a miniszter azt mondta, hogy a csúcsidőben próbáljunk már egy kicsit kevesebbet fogyasztani, akkor sokan szabályosan kirögték, hogy nehogy már.
Legalább igaza volt a miniszter úrnak.
Hát nyilvánvaló, de... hát persze. De az emberi hozzáállása számolnak a klímapolitikai modelle?
Igen, tehát ezt nem úgy kell elképzelni, hogy mi csak fizikai, matematikai, tehát csak a fizikai szabályokat, matematikai, meg a kémiai szabályokat, amik a természet adnak, azok vannak benne, hanem benne vannak a társadalmi, gazdasági jövőképek is. Tehát vannak ilyen különböző forgatókönyvek, ugye ebből talán a legismertebb, amikor az IPCC-nek a 2007-es jelentés, amikor voltak különböző forgatókönyvek, A1, A2, B1, B2-es forgatókönyvek, hogy mi van, hogyha a társadalom így fejlődik, ilyen energiát, ezen a szinten ilyen lesz az energiamix, ilyen társadalmi fejlődtség, háborúk, minden bele voltak téve, és akkor az alapján hogyan fog majd változni majd az éghajlat, hogy fog majd változni a környezet. Tehát ezek természetesen bele vannak téve. Az, hogy 10 millió magyar ember, 9,7 vagy nem tudom mennyi millió magyar emberből egyesével ki hogy fog majd hozzáállni, azt nem lehet tudni. Ezek ilyen populációs becslések, és azok alapján történnek meg ezek a becslések. Sőt, ugye nagyon sok felmérés készül, például most a Klimapolitikai Intézet is csinált ősszel és idén tavasszal több mint 5000 fő töltötte ki a mi kérdőjévünket, tehát teljes részében reprezentatív az ő klímaattitűdjéről. Ez most hamarosan majd publikálva lesz teljes egészében, majd könyvformájában is. És nagyon érdekes volt például az jött ki eredménynek, hogy mindenkit ilyen top 3-ban van a klímaváltozás miatti aggodalmak. És amikor rákérdezünk arra, hogy és mit tennél, vagy mit tenne, akkor az már nagyon hátra megy, hogyha már ő saját magának is kéne áldoznia egyébként a klímavédelem szempontjából, de viszont mindenki nagyon fontosnak tartja. Ez, és még az is érdekes volt, hogy kitől várják a legtöbb cselekvést, vagy a legintenzívebb cselekvést. Ugye ott jön ki, hogy politika, gazdaság, és csak leghátul van az, hogy egyéni szinten is tegyünk ugye valamit a klímaváltozás. Én ezért is szoktam, azért is mondtam az előbb is, nem nekünk kell megmondani azt, hogy ki hogyan tud. Valaki így, valaki úgy, valaki amúgy tesz érte. Valaki csak annyival megoldja, hogy szelektíven gyűjti a hulladékot. Ez kevésbé fogja egyébként a klímaváltozás segíteni, az a környezetvédelmet, az a másik egyébként ág, amivel nagyon is foglalkozni kell. De valaki így, valaki úgy tud csak segíteni. Nem a politikának, nem a tudománynak, nem így a médiának kell megmondania, vagy nekünk kell, akik most éppen most én önnel beszélgetek, nem nekem kell azt megmondanom, hogy ki hogyan cselekedjen.
De értelmes dolog a politikától bármi olyan tanácsot vagy intézkedést várni, ami az egyén mozgásterét szűkíti? Hát bolond lenne a politika bármi olyat mondani.
Persze, természetesen ez a politikának a tulajdonsága, magatartásából, tulajdonságából, attitűdjéből jön, hogy a politikának nem is szabad befolyásolni. Hát láthatjuk azt, hogy vannak országok, ahol ugye megpróbálták befolyásolni azt, hogy mit csináljanak az emberek, az ki is röhögték őket. Emlékszünk rá, hogy néhány évvel ezelőtt még a volt Európai Parlamentnél, a Timmermans, ugye a volt szocialista alelnök, ugye elmondta azt, hogy ne mossuk ki a ruháinkat, csak szellőztessük ki, még ha bármilyen büdös, akkor is csak szellőztessük ki, vagy gyors mosást csináljunk a mosógépünkkel. És őszintén nem ez fogja meghatározni a klímaváltozást. Energetika szempontjából egyébként befolyásolja az energetikát, de magát a klímaváltozás szempontjából nem. Tehát nem is szabad egyébként a politikának. A politikának az a feladata, hogy támogassa a tudományt, támogassa a jó elképzeléseket, jogszabályi szinten, különböző támogatásokkal, ezekkel, illetve, ami nagyon fontos még, hogy ugye itt nem is az általános politikáról beszélek, hanem inkább a szakpolitikáról, ő pedig hallja meg a szakpolitika azt, amikor a szakemberek mondanak valamit, és ne csak egy oldalon kell ezt meghallgatni, hanem sokszor azokat a hangokat is meg kell hallani, ami nekünk nem tetsző. Ezt a korábbi kormánynak is ugye ezt javasoltuk, hogy ezt meg kell hallgatni, nem csak azt kell mondani, amit A vagy B mond, hanem azt is meg kell hallgatni, amit C mond, és majd az A, B, C-ből pedig csinálunk egyet, ami egyébként jól működik. Így működik egyébként például Szingapur. Ő már nem az adaptációnál tart, hanem a readaptációnál tart. Meghallgatta azokat. Tehát ő most ugye csinált egy adaptációs stratégiát, és most újra csinálja. De ugyanígy egyébként Kínában is. Képzelj el, hogy Kínában is a környezetvédelmi ilyen think tankeket meghallgatja most a kínai kormány. Mert ők is ugye hát észrevették azt, hogy Kínában sem minden jó már. Tehát úgy értem, hogy őket is nagyon sújtja egyébként a szélsőséges időjárási esemény. Az például mellette pedig nagyon rossz, amit például az Egyesült Államokban látunk most jelenleg Donald Trump részéről, hogy ő meg teljesen hoaxnak tartja az egészet, tehát hogy el is utasítja, tehát hogy legszívesebben nem tudom, tisztító tűzre tenni egyébként magát ezt
az egészet. Ezt mondja, hogy ez egy marhaság.
Ez egy marhaság. De az se jó. Oké, én megértem, hogy az Egyesült Államoknak akkora a GDP bevétel meg olyan nagy gazdaság, hogy ő most még a károkat még ugye ellensúlyozni tudja a bevételeket, például az, amikor drill baby drill, tehát fúrja, többet termelsz ki, és akkor van majd a klímaváltozás okozta károkat, abból enyhíti majd. De hosszú távon több lesz a kárja az Egyesült Államoknak, mint a hasznát. Nézzük meg most a foci, 43-44 fokos hőmérsékletben voltak a futbolisták, ugye most játszanak Philadelphiában. Vagy egyszerre jó, kettő
fontos,
hőkupola.
Nem ez a fontos, hanem az, hogy Donald Trump visszavonatott egy piros lapot.
Például, vagy az, hogy két hőkupola sújtja egyszerre az Egyesült Államokat. Mellette nem volt olyan aszályos április az Egyesült Államoknak, a középnyugati részének, ott az ott lévő államoknak, mint amilyen idén volt az elmúlt 150 évben. Ez óriási kiesés. Tehát, hogy egyszerre kell egyébként a klímapolitikának arra ügyelnie, hogy most már előtérbe helyezze az adaptációs stratégiákat, illetve egyúttal fenntartsa magát a mitigációt. Mit látunk például az Európai Unióban? Itt is már elmondtam önnél, hogy én nagyon szeretem az Európai Uniót, mert szerintem ez az egyik legjobb közösség a világon. Viszont a klímapolitikája szerintem rossz. Nem így fogalmazom. Inkább mondanám, hogy jó a klímapolitikája, tehát dicséretes, hogyha csak a természettudós szólnak ki belőlem, tehát a természettudományos szakember, ez a fantasztikus, hogy mitigálunk, aztán kész. Csak mellette egy dolgot elfelejtett az Európai Unió. Adaptációs stratégiát kiépíteni, vagy felhúzni gyakorlatilag. Miről szól az Európai Uniónak a klímapolitikájának a kb. 65-70%-a mitigációról.
Mi ez a mitigáció magyarul?
Amikor az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése, tehát mérséklek valamit, arról szól. De mellette viszont azt látni kell, hogy későn kezdte el a világ ezzel foglalkozni, sőt, most azt látjuk, hogy megint nem foglalkozik a világnak a nagy része ezzel, ezt mindjárt mondom, hogy ezt miért mondom. Éppen ezért, mivel már a klímaváltozást, úgy fogalmaznám, a globális felmelegedést és tágabb értelemben a klímaváltozást, a jelenkornak a klímaváltozását az ember idézte elő, viszont mi már nem tudjuk leállítani közép és rövid távon. A közép távon az azt jelenti, 30-40 éven belül ezt nem lehet leállítani, ezt a folyamatot. Nem lehet visszafordítani. Mérsékelni kicsit lehet, de hát az tök mindegy, mert már másfél fokos hőmérséklet emelkedésnél tartunk. Ezért mi a fontos, hogy most már jóval több támogatást, jóval több hangsúlyt kellene rakni a sérülékenység csökkentésre és az adaptációra. És nem csak a nem csak politikai szinten, nem csak szakpolitikai szinten, hanem lenn az egyéni szintjét, meg kell támogatni az embereket azzal, hogy minél jobban tudjanak alkalmazkodni. Mert egyszerre sújtja ez az egészségügyet, egyszerre sújtja a mezőgazdaságot, a vízgazdálkodást, elkezdve mindent. És hogy miért mondtam ezt a globális dolgot? Ugye azt láthatjuk, hogy az Európai Uniónak van egy ambiciózus terve, hogy hogyan csökkentse meg, és hogy mikor legyen klímasemleges. Ugye vannak ilyen tervek. De ugyebben nem tudunk elérni semmit se, hogyha ezt csak az Európai Unió csinálja. Az Egyesült Államok az gyakorlatilag ugye most nincs neki klímapolitikája. Kína egyszerre égeti a szenet, és egyszerre tesz nagy zöld beruházásokat. Ez egyébként dicséretes. Aztán ott van még mellette Oroszország, csökkentett, de érdemben nem nagyon. India ugye megmondta, hogy ő nem tudja, mert akkor az neki gazdasági összeomlást csinál. És még ott vannak most az afrikai, meg a latin-amerikai országok, amelyek bizonyosan nagyon nagy mennyiségű, mert most ugye nekiáll az iparosodás, elkezdődik, nagy mennyiségű szenet fognak égetni, meg kőolajat. Na, és ugye a klíma az pedig nem úgy működik, hogy egy kontinens az csökkenti, akkor ott nem lesz szélsőséges időjárás, és miért nem fog emelkedni a hőmérséklet, és nem lesz egyre több szélsőség. Nem, itt minden kapcsolatban, ez globálisan, planetárisan kell megoldani. Tehát amikor mitigációs politikát kitűzök egy célt, az globálisan kell megoldani. Adaptációt azt mindig helyben oldom meg. Tehát ez a kettő között ez a különbség. És erre egyszerűen valamiért nem akar rájönni tehát itt a globális szakpolitika, hogy ezt így kell csinálni. Tehát, hogy szerintem.
Van-e valamilyen meggyőző számítás arra, hogy mi kerülne többe? Az alkalmazkodás, vagy a hőhullámok melegedés további kárainak összege? Mert hogyha az alkalmazkodásnak kerülne kevesebb, akkor könnyű meggyőzni az embereket, hogy muszáj alkalmazkodni.
Tehát, hogy akkor nézzük. Ugye az adaptáció, hogyha jól alkalmazkodunk, most beszéljünk csak Magyarországról, ugye itt nagyon sok minden van, tehát ugye Magyarországon mással küzd a Nyugat-Dunántól, és mással küzd a homokhátság meg az Alföld. Tehát teljesen más problémái vannak a két régiónak. És ami nagyon fontos, hogyha megfelelőképpen adaptálodunk, az adaptáció mindig sok pénzbe kerül. De hosszú távon megtérül. Mondok erre egy példát. Mezőgazdaság, vízgazdálkodás. Nagyon drága lesz megoldani magát a vízmegtartást, mellette a fenntartható öntözésnek a kialakítását, de főleg ebből egyébként, és a víztározás építést. Ezek rendkívül sok, és nagyon drága. Mellette még ugye a talajokat is javítani kell, ez is egy nagyon fontos dolog, és még pluszban a vízgazdálkodásnak oda kell figyelni, hogy néhány tavunkat újból föltöltsék, és ugye ne száradjanak ki, például ilyen a Velencei tó, óriási mennyiségű pénz. Na most ez, hogy összerakjuk, ez több 10 000 milliárd forint. Sőt, lehet, hogy még keveset is mondtam egyébként. Viszont hosszú távon a gazdaságunk szempontjából az adaptáció, mivel ugye egyre rosszabbak lesznek itt a körülmények majd minden szempont, tehát a klíma szempontjából mondom, éghajlati meg időjárási szempontból. Ha befektetünk, hosszú távon megtérül, tehát nem is mondanám, hogy évek, évtizedek múlva megtérül, de viszont akkor már készen állunk arra, hogy egy nagyon súlyos klímában is tudjunk például mezőgazdaságot csinálni.
Az alkalmazkodás rettenetesen sok pénzbe kerülne rövid távon, de egy idő után megtérülne. Akkor nem kéne kölcsönt fölvenni a jövőből. Ezt szoktuk csinálni, ha hosszú távú beruházásaink vannak.
Az adaptációban vannak egyébként nagyon jó dolgok, hogy azokat lehet egyébként úgy is megoldani, hogy nem kell hozzájuk néhány adaptációs stratégiához rengeteg pénz. Például ugye ott vannak a kiszáradt holtágaink, ott vannak a korábbi természetes, mesterséges csatornáink, azokban nagyon könnyen bele lehet vezetni a vizet, a magasállású vizet, fel lehet tölteni, megy a talajnak is a víz.
Csak meg kéne csukni a levezető csatornákat, amivel annak idején leeresztettük őket.
Igen, hát ugye itt az infrastruktúra természetesen ez pénzbe került, de mégsem annyiba, mint hogyha létrehoznék a Duna meg a Tisza között egy teljesen új csatornarendszert. Az jóval drágább lenne. Például vannak ilyen megoldások is, de vannak olyan megoldások, amihez támogatást kell nyújtani. Ilyenek például a fenntartható öntözési rendszerek, amelyek nem pazarolják a vizet, hanem annyit adnak a növényeknek, amennyi kell. Ehhez meg ugye támogatni kell magát a precíziós eszközöket. Precíziós eszközök, digitalizáció, robotizáció. Tehát azokat az eszközöket, amik segítenek a gazdának abban, például most a mezőgazdaságnál maradjunk, ami segíti a gazdát abban, hogy ki tudja számítani, hogy az ő napraforgó ültetvényének mennyi kell. Most csak én mondtam, miért pont a napraforgót mondtam, vagy a kukoricának éppen mennyi nedvességre van szüksége. Természetesen még a legambíciózusabb tervek is azt mondják egyébként, hogy 3-4%-át lehet csak megoldani öntözéssel a magyar vidéknek, vagy a magyar mezőgazdasági területeknek. De akkor amellett meg ott van ugye maga a vízmegtartás. De azt se lehet 100%-osan megoldani a vízmegtartást. Egyszerűen ugye... A közhiedelme ellentétben Magyarország nem víznagyhatalom. Tehát mi függők vagyunk, vízfüggők vagyunk, mert Trianonig valójában víznagyhatalom voltunk. Trianon után ugye a legtöbb nagyvízű folyónk, vízfolyásunk ugye az országhatárunkon kívül van.
Miért volt azok... az összes vízgyűjtő?
Igen, Trianon és a vízgyűjtőknek a nagy része nem Magyarországon található. Tehát mi függünk a szlovákoktól, függünk az osztrákoktól, a horvátoktól, a szlovénoktól, a románoktól, az ukránoktól. Tehát ugye ebből a szempontból amennyi víz lehullik ugye a Kárpát-medencében, meg a vízgyűjtőtelekre a nagy részén, annak csak egy része jön be a Kárpát-medencébe itt Magyarországon. Vannak tavaink természetesen, viszont a talajainknak a nagy része extrém módon ki van száradva. Egyre jobban szárad egyébként már a Dunántúl is, de ott még mindig nincs akkora probléma, mert azok majd feltöltődnek. Mert ott ugye még mindig jóval több csapadék hullik, mint például a Duna-Tisza közén vagy a Tiszántúlnak a nagy részén. És ugye ezeket a dolgokat így nagy nehezen, tehát nem lehet itt teljes egészében megoldani. Viszont ami nagyon fontos, hogyha nem tudok adni, nem tudok visszatartani megfelelő mennyiségű vizet. Minél többet kell visszatartani, de az összeset nem fogjuk tudni visszatartani így sem. Nem tudok visszatartani az összes vizet, nem tudom visszatartani. Tehát nem tudom megoldani mindenhol azt, hogy meg legyen oldva maga a vízmegtartás. Nem tudok öntözőrendszereket képíteni. Akkor onnantól kezdve van egy újabb, másik adaptációs stratégia, a fajta nemesítés.
Kukorica helyett cirok.
Cirok. Például az is egy nagyon jó dolog, csak ugye a ciroknak meg nincs piaca. Tehát ugye az is egyébként a cirok, ugye sokan egy időben mindig azt mondják, hogy a cirok az lesz majd a jövő növénye, de ugye a cirok is egy-két héttel bírja tovább, hogyha nagy szárazság van, mint a kukorica. Tehát azért az sem egy végtel láthatatlanul tökéletes növény ebből a szempontból, de nincs neki még piaca. Vannak viszont Magyarország világ első vetőmagnemesítésben. Az egyetemeink, kutatóközpontjaink a legjobbak szinte a legjobbak közé tartoznak a világon. A nemesítésben, a fajta nemesítésben, klónozásban. Olyan fajtákat kell akkor kiklónozni, amelyek megfelelőek. De hogyha még ezt se tudjuk megoldani, akkor ott vannak a rövid tenyész idejű fajták. Több búza, több nem tudom, szójabab, vagy száraz rizs, tehát stb. Na de hogyha még ez se jó megoldás, mert vegyük úgy, hogy még gyorsabban gyorsul ez a probléma, még intenzívebbé válik a probléma, akkor meg megjelennek az új fajták. Bejönnek majd a mediterrán fajták, amik egyébként már megjelentek. Hát gondoljunk bele, hát a Balaton felvidék a Európa egyik legcsodálatosabb olívabogyóit termeszti. Magyarországon megjelentek a különböző mediterrán borszülőfajták. Olyan fajta citrusfélék vannak, amik korábban tőlünk 1000 kilométerre délebre teremtek meg. Tehát, hogy a mezőgazdaság, itt azt kell dönteni, hogy a mezőgazdaság ére annyit, hogy abban rengeteg pénzt belefektessünk a magyar mezőgazdaság. Én szerintem igen. De ez ugye innen jön be majd hosszú távon, nem csak a következő 4 évben, 8 évben, hanem a következő 20-30 évben a politika, amit majd dönteni fog, hogy ő szerintem megéri abba, hogy a mezőgazdaságban rengeteg pénzt kell belepumpálni.
De ez mitől függ, hogy megéri?
Hát ez például attól, hogy egyre nagyobb problémát fog okozni az élelmiszerválság a világban.
Jó, de önellátónak kell lenni?
Már rég annak kell lenni. Tehát Magyarország képes lenne egyébként az önellátására. De most itt jön be megint egy dolog, és itt ez annyira szerte ágazó egyébként ez a dolog, hogy változnak a fogyasztói szokások. Ugye egyre kevesebb ember fogyaszt kukoricát, meg búzát.
Igen, meg ha önellátó vagyok, akkor azt teszem, amit meg tudok termelni. Akkor és akkor nincsen licsi.
Igen, akkor nincsen licsi. Akkor nem fogom behozni a különböző... Tehát csak mondok valamit, ha például nézzük meg a halgazdaságokat. Az magyar embernek egy jelentős része, illetve nem is azt mondanám, hogy egyre nagyobb tendenciát mutatnak például a tengeri halfélék, illetve tengergyümölcsei utáni hajlam itt Magyarországon. Egyre nagyobb az igény rá. De ott van. Nem a pontyot eszi a magyar ember, különösen a nagyvárosok, hanem a lazacot. Ami ugye, hát köztudottan nem itt él nálunk. Tehát a fogyasztói szokások is teljesen megváltoznak. Ezzel is nem csak a klímaváltozással kell számolni, meg nem csak a környezeti változásokkal, hanem a fogyasztói szokásokkal. Vagy mondok egy még jobbat, ami egyébként a legjobb indikátor ebből a szempontból, az a borfogyasztás. A mai 30 év alatti generáció alig fogyaszt bort. Mi lesz majd a borászokkal majd 20-30 év múlva, amikor majd
a problémájuk nem az aranyszínű sárgaság, nem is lesz, lehet, hogy nem is lesz szőlő.
Lesz szőlő, mert az aranyszínű sárgaság az el fog tűnni, tehát most egyre jobb a védekezés ebből a szempontból Magyarországon, tehát az meg fog maradni. Csak az, hogy milyen szőlő lesz? Mit fognak inni? Mert mit iszik a fiatal, hogyha már a szőlőből készült italokat kell nézni? Proseccót. Proseccót iszik. Vagy, tehát érti? Tehát, hogy meg másfajta alkoholtípusokat isznak, meg jóval gyengébeket, jóval kevesebb mennyiségben isznak. Tehát ez is egy hatalmas kihívás, és ehhez is majd adaptálódni, alkalmazkodni kell. Tehát ezt is valahogyan meg kell oldani. Azt mégsem mondhatja egyébként senki se, hogy igyál több alkoholt, mert az nem a legjobb dolog, hanem pont, hogy arra fel kell menni, hogy mértékkel. Lehet fogyasztani akkor, de mértékkel. Tehát ez is kihívás. Vízgazdálkodásban is ott van még nagyon sok szerteágazó dolog, amivel oké, hogy megtartom, visszatartom a vizet, a tájba hagyom a vizet, csinálok felszín alatti tározást, stb. De mellette meg ott van a következő következmény. Ott van például a mezőgazdaságban, ami megint nem a klímaváltozás okozója, az a talaj. Ugye a mezőgazdaságban a kulcs a mindennek a talaj. Ha van jó talajom, megfelelő szerves anyaggal, akkor jóval több vizet tud visszafogni. Magyarország, és nem is csak Magyarországon, hanem Európában a talajoknak a 80%-a elhasznált. Nincs benne megfelelő szerves anyag. Ezeket vissza kell pótolni. De lehet az természetes, mesterséges
visszafogni.
Műtrágyával is
de lehet. De akkor meg kell állítani a mészántási folyamatokat, mondják a mezőgazdászok.
Igen,
tehát
igen.
Mármint egy mezőgazdászoknak egy kisebb része. Tehát nem lehet állandóan.
Nem területen. Lehet állandóan. Ezért vannak ezek a no-till gazdaságok, amiket ugye mostanában így egyre nagyobb, egyre felkapottabb és egyre jobb ötletek, hogy ugye természetes módon takarva hagyom a talajt.
Nem szárad ki.
3 évig ott hagyom ugaron, stb. Tehát, hogy nem 3 évig, valamennyi évig, ugye, igen, forgóban megcsinálom az egészet. Tehát, hogy vannak ilyen módszerek, de azért mondtam is azt az elején, amikor kezdtük a beszélgetést, hogy amikor adaptációs stratégiát csinálok, az nem az, hogy globálisan, nem az, hogy európai szinten nem lehet adaptációs stratégiát csinálni. Még Magyarországon, összmagyarországi szinten sem lehet. Mert mással küzd a Dunatisza közén lévő gazda, és mással küzd például a Zala megyében, vagy a Vas megyében lévő gazda. Okay. Teljesen. És ugyanígy vízgazdálkodás szempontjából, ipar, társadalom,
hogy fog az
minden.
Ipar, hogy fog az ipar alkalmazkodni? Az iparban az elmúlt időszakban meglehetősen nagy energia, meg vízigényű akkumulátorgyárak és autógyárak telepítése volt a fő irány. Energiából viszonylag szűkösen vagyunk, ezt megmutatta a hőkupola, amikor Paksot korlátozni kellett, és kapott egy egyedi felmentést, hogy mégse annyira kelljen korlátozni.
Hát ugye a Paks, ugye azért kellett is, mert ugye...
Mert a Duna Paks, nem, meleg.
Hát ugye annak van egy jogszabályi alakítása, tehát hogy a Paksnál, tehát a Paks az a baj, hogy ugye meg van hosszabbítva az üzemideje. Az egy régi erőmű. Már a Paks 2-nek kéne működnie, akkor lenne jó.
Tehát, hogy de nem működik.
De nem működik.
Egyenre
nem működik,
szűkében vagyunk.
De segítségünkre voltak például a megújulók. Például, azok például segítségünkre voltak most.
De az nem vita, hogy valószínűleg kicsit szűkében vagyunk az energiának.
Hát
nem?
Persze, Magyarország az teljes egészében szűkében függő, tehát energiafüggő ebből a szempontból.
Hogy fog az ipar alkalmazkodni? Le fogjuk szerelni a víz meg energiaigényes akkumulátorgyárainkat? És valami olyat fogunk telepíteni, ami jobban alkalmazkodik ehhez az időszakhoz? Mert ha melegebb lesz, akkor valószínűleg több hűtési igényünk lesz. A lakosság is többet fog hűteni, a kórházak is többet, mindenki többet fog fogyasztani. De
persze. Ami nagyon fontos, hogy ugye én nem akarok így az akkumulátorgyárakkal kapcsolatban belemenni, mert én nem, tehát,
jó, akkor ne,
nem akarom elmondani a véleményemet, hogy mit gondolok erről. Tehát van az akkumulátorgyáraknál pozitív dolog, de van ugyanúgy mellette negatív dolog is, ezt majd eldöntik majd maguk a politikusok, hogy ők ezt hogy gondolják az akkumulátorgyárakat. Meg ugye ilyenkor nézni kell az, hogy mennyit hoz az országnak GDP-ben, mennyit hoz egyébként munkahelyekben, de viszont ott van mellette a környezetkárosító hatása is. Tehát ilyenkor kell az, hogy nagyon szigorú jogszabály kell hozzá. Eddig is szigorú volt, de még szigorúbb jogszabály kell, és ha kell, akkor nagyon meg kell őket büntetni egyébként. Meg itt, ugye az akkumulátorgyáraknál most csak egy érdekességet mondok, ugye behozzuk ugye a koreai cégeket, ugye a Koreában teljesen más kultúrája van például a munka, tehát a munkai körülményeknek, mint például Európában, nagyon nehezen is alkalmazkodnak ehhez, de ez most csak így zárója bezárva, tehát ez nem ide tartozik. Ugye a kérdés az volt, hogy akkor mi lesz? Hát ugye ilyenkor kell azt megnézni, ugye minél hamarabb a Paks 2-nek is el kell készülnie. Ugye az elmúlt években ugye egyre több lett a saját kitermelésünk földgázból és megkőolajból. Ezt folytatni kell továbbra is. Most sajnálom, hogy ezt fogom mondani úgy, hogy a klímával kapcsolatban, de sajnos kell a kitermelésünket, hogyha ekkor, tehát egyre több energiára van szükségünk ahhoz, hogy láthattuk a hormuzi szoros után lévő következményeket, láthattuk azt, amikor az oroszok nem küldik az olajat, láthattuk, amikor a horvátokkal politikai csetepaté van, hogy onnan se jön az olaj, akkor átmenetileg meg lehet ezt oldani a saját kitermelésből, tehát az önellátásra mindenféleképpen javítani kell. Tehát ez, hogy szokták ezt mondani, szuverenitás, tehát az energia szuverenitásunkat ezt mindenféleképpen javítanunk kell. Volt most egy dicséretes bejelentése, vagy szerintem egy támogatandó bejelentése Kapitány Istvánnak, hogy 4 gigawattal megnövelik magát. A 4 gigawattra emelik 2030-ra a szélerőművi tárolást, tehát a termelést, illetve tárolást. Csak itt ugye itt most megint bejön az, hogy ugye mit mond ki az Európai Bizottság által elfogadott energetikai és klímaterv, tehát ez a Magyarország energia és klímaterve, ugye az abban számol, ha jól emlékszem, de lehet, hogy most rossz számokat fogok mondani, hogy 12 gigawatt naperőművi, 1 gigawatt szélerőmű. Most ugye ez meg van toldva, tehát ez 4-re lesz emelve, az azt jelenti, hogy ez 16 gigawatt megújuló lesz, tehát időjárás függő lesz. Viszont itt akkor ugye az időjárás függőknél ugye benne is a nőből, hogy függ az időjárástól.
Igen, süt a nap, vagy fúj a szél.
De valamikor egyik sem, mert például emlékezünk rá, november, december, januárban nagyon sokszor gyakori az itt a Kárpát-medencében, hogy egy hónapra vagy másfél hónapra beszorul maga a köd, se a szél nem moccan, meg se a nap nem süt. Tehát, hogy ilyenkor ugye kell kiegyenlítés. Ugye 1,56 gigawatt a gyors kapacitású modern gázerőművi, de akkor ezt viszont akkor meg kell növelni, tehát kell újabb gázerőműveket. Tehát ugye ezekkel itt játszadozni kell majd ezekkel a dolgokkal, és ami nagyon fontos még, hogyha ez itt sikerül ezt mind megcsinálni így 2030-ra, ugye akkor még ami nagyon fontos, ott az energia betárolás. Arra is kell. A hálózatfejlesztésekre óriási nagy mennyiségű pénz kell, de erre, hogyha jól tudom, most ki is írtak pályázatot egyébként az elmúlt napokban, vagy lehet, hogy most tervezik, nem tudom, pont szerintem kiírták már a pályázatot. Mellette még, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok dolog van, ami így az energetikát befolyásolja. Tehát az emberiség, különösen a fejlett világban egyre több energiát használ. Tehát
elég
ehhez alkalmazkodni kell.
Elég az embernek a saját otthonát megnézni.
Ebben természetesen egy ilyen nagyobb hőhullám esetén lehet annyival segíteni a rendszert, hogy például nem 16 fokon nyomatjuk magát a légkondit, hanem 25 fokon nyomatjuk egyébként a légkondit, jóval kevesebb energiát használ, vagy nem egyszerre kapcsolom be a mosógépet, a mosogatógépet, hogyha van külön még szárítóm is, hajat szárítak, tehát mindent egyszerre, hogy csak így pörgesse a villanyagot, és ezt minden egyszerre 3 millió ember ezt így nyomatja, azt el tudjuk képzelni, mellette még ott van az ipari fogyasztás, és hogy mekkora fogyasztás van így hirtelen. De mondom, tehát, hogy tehát mindenféleképpen hálózatfejlesztés, a tárolásfejlesztés, ezek elengedhetetlenek, ezek a legfontosabbak. Ezek az elmúlt években elkezdődtek, nem voltak elég gyorsak, ezt fel kell gyorsítani, ezeket a projekteket mindenféleképpen. Az iparnak pedig egyre több energiára lesz majd szüksége.
Megspórolható, hogy mindenki, a lakosságot is beleértve, a csúcsidő fogyasztásának megfelelő árat fizesse előbb-utóbb az áramért. Tehát ha én úgy gondolom, hogy este 6 és 9 között betolom a légkondit, meg még lábat is szörtelenítek, meg még mosok is, meg még szárítok is, akkor megtehetem, csak akkor ki kell fizetnem azt az áramárat, ami akkor éppen abban a pillanatban érvényes.
Hát én szerintem ez már gazdaságpolitika inkább, tehát hogy szerintem ez már a lakossági ellenállásba ütközne most jelenleg szerintem.
Én dönthetem el.
Az egyéni fogyasztó dönti el.
Én úgy döntök, hogy akkor akarom csinálni, akkor csinálhassam.
Az természetesen, az már más.
Csak akkor a számlámon az jelenjen meg, hogy én ezt 6 és 9 között csináltam.
Ebben egyébként jelentősen vissza lehetne fogni ebben egyébként az akkori fogyasztást. Igen, tehát akkor vissza lehet fogni, mert ugye nem mindenki szereti a pénztárcájából kiadni feleslegesen a pénzt. Ez olyan, mint amikor valaki gyorsan vezet, szerintem az a legfeleslegesebb pénzkiadás, amikor van egy lehetőségem, hogy nem hajtok túl gyorsan.
Tehát a más pénztárcájából jobb költeni.
Igen. Ez is mondtam azt, amikor volt a klímaattitűd felmérésünk, hogy az emberek azt mondják, hogy nagyon fontos probléma a klíma változás, de amikor már tenni kell érte, az már nem szívesen tesz érte az ember, de egyre nagyobb a hajlandóság. Tehát ez természetesen visszafogná ezeket, de ezt majd a politika eldönti, hogy milyen eszközökhöz akar nyúlni ezzel kapcsolatban.
Van olyan eszközkészlet, ami a lakossági takarékosságra segítséget tudna nyújtani az embereknek? Tehát például, aki akarja, meg tudja nézni, hogy mennyit tud spórolni, hogyha a tetőt fehérre festi. Mint a mediterrán.
Természetesen ugye az javítja az albedót.
Fehérre test.
Igen, vannak ilyen, például várostervezési koncepciók, egyre divatosabbak ezek a dolgok, és egyre jobbak ezek a dolgok, hogy ugye, hogy csökkentsék a településnek az albedóját. Mi az albedó? Ugye az elnyelő képesség, az energia elnyelő képessége, vagy visszaverési képesség egy adott tárgynak, vagy egy adott felszínnek, bárminek. Például ez ugye ez feketenek, nagyon nagy az albedója, tehát ennek kicsi az albedója, nagyon sokat elnyel. A fehér az meg ugye visszaver mindent. Ugyanígy működik egyébként ez a természetben is, a jégsapkák területén. Meg a hóval fedett területeknél ezt nagyon jól lehet látni. Igen, például a mediterrán térségben ugye nem hiába van az, hogy látni, hogy világosak a falak. ebből is ugye megakadályozzák azt, hogy nagy mennyiségű hőt nyeljen el. Hogyha például elmegyünk éjszakra, ott meg láthatjuk, hogy sötét fából készítik, az, hogy minél több energiát nyeljen be, vagy éppen én láttam Svédországban olyat, hogy fekete volt maga a fal a háznak, tehát hogy próbálták ugye minél több energiát ugye saját maguknak felhasználni, az, hogy melegedjen föl a ház. Tehát ugye ezekkel lehet segíteni, ezek is segítségek. De hogyha például a városnál maradok, akkor ott mindenféleképpen a zöldítés. Rengeteg fa, zöld felületet kell egyébként bevinni a városokba, ha viszont valahol már megvan a, mert nemrég felújítottak valahol egy nagy betondzsungelt, és ott megint betondzsungelt használtak, akkor viszont lehet azt csinálni, hogy ilyen szivacsváros koncepcióval tervezni már ezeket, hogyha valaki azt nagyon szeretné, hogy beton legyen mindenhol, hogy ugye maga a város, a településnek a része, vagy maga az épületek, ugye elnyeljék például az esővizet, mint egy szivacs.
Bécsben meg lehet figyelni.
Na, Budapesten is van már, Szegeden is van már, Győrben is lehet látni ilyen koncepciókat. Ebben még sereghajtók vagyunk, de ez is egyre elterjedtebb lesz itt Magyarországon ebből a szempontból. Tehát lehet ezeken a dolgok, ez ilyen kisebb dolgokkal lehet egyébként nagyon sokat segíteni. De mondom, a legjobb egy településen, különösen például itt a fővárosban, Budapesten, vagy bármelyik magyar nagyvárosban, hogy zöldítsünk minél többet. Ez főleg egyébként a hősziget hatás miatt nagyon fontos. Ugye a belvárosban 5-6-7-8 fokkal is melegebb lehet egy hőhullám esetén éjszaka, mert ugye szívja magát a meleget, ugye maga az épület meg a beton, és ugye este adja ki magából, mint például egy külterületen, vagy egy vidéki településen.
Igen, de ha zöldítünk, akkor általában valahonnan elvesszük a betont. Ha azt az úttestről vesszük el, akkor kitör a lázadás, hogy autós ellenes intézkedéseket hoz. Ki szeret ebben az országban autós ellenes intézkedéseket hozni? A legkisebb szűkítés is óriási felháborodást szokott kiváltani, mert az emberek úgy érzik, hogy alapjog városi terepjáróval közlekedni bárhova, bármikor.
Hát igen, de erre is vannak egyébként jó dolgok, de ez már megint ilyen elrugaszkodás. Nyugat-Európában már több helyet megmerték azt lépni, hogy ez nem az én, tehát még valaki azt hinné, én nem így gondolom, de
elvenni a szuvokat.
Nem elvenni a szuvokat, egyáltalán nem elvenni a szuvokat, tehát ez mindenkinek alapvető joga, hogy azt használ, amit akar szerintem. Nekem is van autóm, tehát hogy én eldöntöm azt, hogy hogyan, mikor, hova akarok menni autóval, tehát hogy ez nem is tűrném el, hogy valaki megmondja egyébként. De nem, hanem például ugye például Amsterdamban, Párizsban, Bécsben, és ugye plusz adókat vetnek ki a szuvosokra.
Itt is ez lesz. Elektromos autók dupla parkolást fognak fizetni. 2 tonna fölött, ha jól emlékszem, a szabályozási tervben.
Valójában úgy van, igen, egyébként. De ugye ezekkel, de ebben csökkenteni nem lehet. Például Budapesten avval lehetne a legjobban csökkenteni, például a belvárosban, de ez nem a klímaváltozás, ugye most a klímaváltozás a téma, de ugye nem a klímaváltozás segítjük például az autóknak a kitiltásával, hanem magát a levegő szennyezés, az megint egy más dolog, az az egyik legfontosabb probléma, vagy legsúlyosabb probléma itt Budapesten a levegő szennyezés, mert ugye Kárpát-medencében vagyunk, alapvetően is a Budapestnek, ahogyan megtervezték még a 150 évvel ezelőtt más a átszellőzése, tehát nagyon rossz az átszellőzése.
Igen, nagyon
sok mindent, tehát itt sok mindent el lett annól rontva 100 évvel, 50, 60, 70, 80 évvel ezelőtt, de na most nem menjünk vissza. Például, ami nagyon nagy segítségre lehet, és szerintem egyébként ezt a fővárosoknak a nagy része támogatná is, az például maga a dugódi. Tehát az, hogy aki be akar hajtani a belvárosba, mint nagyon sok nyugat-európai városba, fizetni kell érte. De ugye itt viszont bejön az, aki, és egyetértek az autósokkal, hogy miért fizessen ő többet. Tehát ő megvette a benzint, befizeti a súlyadót, befizeti, mindenféle adókat befizet egy autós, azért, hogy tudja használni az autóját, benzinre rá van rakva rengeteg adó, most még pluszban még azért is fizessen, hogy bejön a belvárosba. Ezt is meg lehet érteni. Tehát, hogy itt egyébként én ezt inkább már úgy mondanám, hogy az ideológiáknak a harca fog ez majd lenni, és majd előbb-utóbb el kell, hogy dőljön, hogy melyik lesz, előbb vagy utóbb a politikának is ebből bele kell állnia. De hogyha már visszatérünk a zöldítésre, nem muszáj egyébként az autós ellenes zöldítéseket csinálni. És nyugodtan lehet egyébként olyan zöldítéseket is csinálni, hogy azok a fák nyugodtan elférnek egyébként a nagykörúton. Láthatjuk, a nagykörúton milyen sok fa van egyébként. Tehát a nagykörút nem azért melegszik, mert benn vannak az autók, és tehát nem az autók melegítik egyébként, ott a légszennyezéssel van a probléma. Teljesen más az egyébként, hogy maga az átszellőzés a városnak nagyon rossz. Ez az egyik legfontosabb probléma. Én inkább azt mondanám, hogyha felújítunk egy nagy teret, akkor azt úgy kell megcsinálni, hogy be kell zöldíteni. Ma már például Bécstől, de még Magyarországon is egyre több olyan település van, ahol ez elvárás. amikor felújítanak egy teret, hogy az zöld legyen. Minél több zöld felületet kapjon az adott tér. Ezt mindenhol meg lehet csinálni, nem drága. Persze természetesen néhány évvel, évtizeddel ezelőtt, amikor ugye épültek ezek, vagy a szocializmus ideje alatt, amikor ugye minden fölépült ebben a városban, akkor ugye nem így tervezték, még nem erre a klímára tervezték az egészet, nem is ez volt a lényeg. Ma már így kell tervezni. Tehát itt ez ilyen harc lesz majd a jövőben, majd, hogy...
Még egy utolsó kérdés. Ha nem áll rendelkezésünkre végtelen mennyiségű pénz, már pedig nem áll, akkor hova kell koncentrálni az intézkedéseket? Magyarországon a városokba, ahol a lakosság többsége él, vagy a mezőgazdasági területekre, ahol a lakosság kisebbsége él, de ha azok nem működnek, akkor nem lesz mit enni.
Ez jó dolog. Ez jó kérdés egyébként, hát hogy erre már többféle elmélet is született, hogyha most magánvéleményemet fogom mondani. Szerintem ami nagyon fontos, és most nem a társadalmi gazdasági elmaradottsága, tehát a vidék-nagyváros közötti különbség szempontjából fogom mondani, hanem mint klíma szempontjából mondom. Az egyik leges legfontosabb dolog, hogyha csak a klímát nézem, az az, hogy a városban élőknek az életét javítani kell. Az nem megy, amit tapasztalunk így a hőmérséklet emelkedése következtében, hogy gyakorlatilag az egészségügy leterhelődik egy-egy hőhullám idején. Vagy az, hogy többlethalálozás van. Ez nem megy. Tehát ez nem maradhat fenn itt tartósan. De ez nem csak a mi problémánk, az Európa szerte ilyenkor probléma, amikor a hőhullám van. Javítani kell benne az életet. Mindenféleképpen a városnak meg kell azt előbb-utóbb oldani, a városoknak megoldani, amit az előbb is mondtam, ez a szivacsváros modell, hogy minél több vizet ő saját maga felfogjon a későbbiekre. Meg kell tanítani a városi lakosságnak azt, hogy környezetvédelmi szempontból nézze a környezetét. Végigmegy az ember a belvároson, és látja azt a nagy mennyiségű szeméthegyet, amit főleg egyébként külföldiek hagynak itt, tehát azt ne felejt, nem a magyar ember. Tehát azt is meg kell egyébként, ide egyébként egy nagyon jó szabályozás lenne az, hogy mint például én Svájcban tapasztaltam, az valaki eldob egy csoki papírt, aztán kidobja neki a rendőr a 200 frankos büntetést.
Jó, de nálunk, amikor mérlegelőket csinálnak, és nem vágják tarra a füvet, akkor föl szokott röppenni politikai tiltakozás, hogy rendezetlen a város.
Azt meg ki lehet bírni egyébként a mélegelőket, mert a mélegelő az egy nagyon hasznos dolog. Jó egyébként a bioszférának is, jó egyébként a hűtés szempontjából, és jó a talajtakarás szempontjából. Mindig nem a szépségre kell menni. Természetesen akkor már nincs értelme egy mélegelőnek, amikor csutkára le van száradva, és már azon már virág sincsen, meg már élet sincsen abban a növényben. Az egyébként amikor le kell vágni, mert az már tényleg egyébként csúfítja magát a település, de ameddig azon van virág is, amikor látok, hogy ott a rovarok ott repkednek körülötte, addig az hasznos, hogy az ott működjön. Én most a második kerületben láttam nagyon sok ilyen részt, ahol olyan gyönyörűen megcsinálták, tehát nem a legszebb.
Ez nekem világos, meg tehát, általában világos, csak hát én ezt tapasztalom, hogy amikor ezt elindult, akkor tiltakozások voltak erre, nem emberek tiltakoztak, politikusok.
Ugye, mert ez úgy van a magyar emberben, hogy átmegy Ausztriában, azt látja, hogy minden zöld, minden szabályos. Tehát ez, hogy még a fűszál is ugye szabályosra le van nyírva, mindenhol szépen virágok nőnek. Csak azt ne felejtsük el, hogy Ausztriának teljesen más a klímája, mint Magyarországnak. Tehát, hogy teljesen más. Tehát, hogy egy alpesi, hegyi, hegyvidéki és sokkal erőteljesebb óceáni behatás alatt, ahol lehulik évente 1200-1300 mm csapadék,
ott az menetrendszerűen
jön. Igen, menetrendszerűen jön. Ott azt meg tudom azt csinálni, hogy minden gyönyörű szépen zöldel. Akkor lenyírom, mert ott nem lesz probléma a talajnak a nedvesség ellátásával. Bár ott is már egyre nagyobb probléma, de ott nem lesz akkora. Átjövök Magyarországra, átmegyünk a Kisalföldre, majd bejövök az ország középső részébe, és ki van száradva az ország. Tehát nem lehet ezt a kettőt összehasonlítani, mert ugye az embereknek innen jött. Ugye az, hogy ott minden szép zöld, itt meg el van száradva. Teljesen más éghajlat, teljesen más talajadottságokkal. És innen jött ez, hogyha valaki meghagy egy kis mélegelőt, akkor azt ugye sokan tiltakoznak. Tény és való, hogy vannak egyébként olyan növénytársítások, ugye nem is tudom, hogy ha jól tudom, ezekhez a virág, vagy milyen növény, vagy rovar legelő, vagy hogy hívják most?
Most mélegelőnek.
Mélegelő, bocsánat, ezek a mélegelőknek 5 vagy 6 fajta növénynek kell lennie talán egybe, hogy vannak belőle azok is, amik egyébként szépre meg tudnak nőni, de most a klímaváltozás idején, amikor így adaptálódunk, ne az legyen mindig, hogy a legszebb legyen egyébként ott. Nagyon fontos egyébként, hogy a bioszférára vigyázunk. Tehát ugye ez innen alakult ki, ez az egész, ez az, hogy minden legyen zöld és szabályos, hogy az osztrákoknál ugye így van, de ott teljesen más klíma adottságok is vannak. Szerintem vannak most ebben az országban ennél fontosabb dolgok is, hogy hol van mélegelő, vagy hol nincsen mélegelő.
Köszönöm szépen. Kovács Erika, Klímapolitikai Intézet vezető kutatója volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban felvételről hallották. Az Inforádió YouTube csatornáján is úgy fogják majd hallani. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.